Rádió Egyetem. Külső erők földrajza. Tömegmozgások. Telbisz Tamás előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.
No, tehát akkor témát elkezdve, tömegmozgásokról lesz szó a mai alkalommal. A földön ható erőket általában két részre szoktuk osztani, belső erőkre, meg külső erőkre. És a belső erőkkel már az előző fél évben elég szépen megismerkedtünk. Tektonikus folyamatok, vulkánosság, ezek mind ide sorolhatók voltak, és ezeknek az erőknek a motorja végső soron a Föld belső hője, ami nagy részt, vagy teljes mértékben, nem tudjuk, radioaktív bomlásra vezethető vissza. Ezzel ellentétben a jellemző külső erők, mint a szél, a víz, kozmikus sigárzás, egyebek, azok pedig mind valamilyen külső tényezőre vezethetők vissza. Kicsit kilóg a kozmikus sugárzás, de a többség az a nap működésére vezethető vissza. Onnét jön az az egész energia, ami a Föld légkörét, vízrendszerét, közvetve a biológiai rendszereket működésben tartja. És van egy erő, ami nem nagyon fér bele ebbe a kategorizálásba, kicsikét kilóg, a Földhöz van köze, de nem egészen olyan, mint a többi belső erő, ez pedig a gravitáció, így van, ami a Földhöz kapcsolódik, de mégse a Föld belső hőjéhez. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos a Föld felszínét alakító folyamatok között, tehát ezért egy külön fejezet tárgyalja azokat a folyamatokat, amelyekben a gravitáció játssza a főszerepet. Természetesen gravitáció az minden vízzel kapcsolatos dologban is szerepet kap, hiszen a víz azért folyik lefelé, mert hat rá a gravitáció. De azon folyamatokat, amelyekben a gravitáció az elsődleges, és a szállító közeg kevésbé fontos, azokat nevezzük tömegmozgásoknak. A tömegmozgások között megkülönböztetünk olyanokat, amelyek egészen lefele irányulnak, tehát közvetlenül a gravitációs középpont felé, és olyanokat, amelyek mégis valamiféle lejtőn hatnak, lejtőn indulnak be ezek a változások. Ez utóbbit nevezzük lejtős tömegmozgásoknak, és ezeknek a felszín letaroló munkáját, meg ezeket a folyamatokat összességében deráziós folyamatnak nevezzük, deráziós folyamatnak nevezzük, amiről nem árt tudni, hogy ez sajnos csak magyarul van így, pedig olyan jól le lehetne ezt fordítani angolra, hogy deration, vagy valami hasonló módon, de ez nem nagyon van, tehát ilyen szakirodalomban nem fordul elő, tehát legyünk tisztában ezzel a magyar szóval. Meg egyszerűen magyarul sem egyértelmű a szóhasználat, régebben korráziónak is nevezték ezt, korrázió, nem összekeverve a korrózióval, ami viszont oldást jelent. És angolul a deráziós folyamatokat sokkal inkább lejtős folyamatoknak nevezik, esetleg úgy hívják, hogy slope processes, vagy a lejtős tömegmozgás tükörképe, angolul mass movement, ezzel a szóval szokták illetni. Először jussi a lejtős tömegmozgásokkal kezdjük, hanem a másik fajtával, ahol a mozgás közvetlenül gyorsan lefelé történik, ezeket süllyedéseknek nevezzük. De olyan süllyedésekről beszélünk, amelyeknél itt most a gravitáció játssza a főszerepet, és nem a tektonikus folyamatok, tehát nem ilyen kőzetlemezméretű süllyedésekről beszélünk, hanem más típusú süllyedésekről, amelyek általában felszín alatti hézagok vagy üregeknek a beomlásához, tömörödéséhez kapcsolódnak. Bizonyára mindenki hallott ilyen fajta süllyedésekről, egy látványos terület például, ugye Velencét szokták mondani, ahol az egész terület enyhén süllyed, tömörödik az a laza üledék, ami Velence alatt van. Ez is látványos, de emberi mértékkel nézve viszonylag lassú folyamat, de már egy ember öltő alatt természetesen ez is jelentős. A süllyedés és mozgások között azonban a látványosabbak, azok nagyobb föld alatti üregek beszakadásához kapcsolódnak. Szlovéniában járunk, ez egy mintaterület a barlang beszakadásokkal kapcsolatban. Rákóvskocjan nevezetű helyről van szó, ahol egy kis patak kanyarok, valaha nagy részei barlangban voltak, és ez változó szélességben, változó hosszban több helyen is fölszakadt, és egymást mellett lehet követni ezeket az üregeket. Tulajdonképpen az ilyen nagy karsztos üregek felszakadásával a karstkutatás foglalkozik, ott majd részletesebben is lesz erről szó. De annyit azért itt mindenképp megemlíthetünk, hogy az ilyen barlang beszakadások jellemzője, nézzük meg, hogy körbe a fal, az gyakorlatilag függőleges, ami annak köszönhet, hogy a kőzet, amiben a beomlás történt, az mészkő, és ez egy nagyon kemény, fizikailag nagyon kemény, állékony kőzet. Az ilyen karsztos formákat szakadéktöbörnek nevezzük, szakadéktöbör, és a 10 méteres átmérőtől a több száz méteres átmérőig előfordulnak díszpéldányai. Például ez a Rákóvskocján, vagy Horvátországban, a Dinári-hegységben lehet több ilyen remekbe szabott szakadéktöbröt látni. Erdélyben a Csodavár barlang, illetve annak a fölszakadt része a Csodavár, ami ilyen óriási szakadéktöbör, nem is egy, hanem rögtön több egymás mellett. Magyarországon nagyon látványos szakadéktöbrök nincsenek, de a Bükk-hegységben az udvarkőlyuk az az, ami ilyen szakadéktöbrönek tekinthető. És akkor mi az, ami még föld alatti üreg lehet és beszakadhat? Tehát valamilyen mélyművelési bánya, egy bányaüreg, egy pince, ilyesmi is felszakadhat. Egy-két héttel ezelőtt például a metroépítkezésnél is láthattunk ilyen antropogén süllyedést. Ez is a geomorfogia témakörébe tartozik természetesen. Nem olyan messze tőlünk az Etele út és a Tétényi út kereszteződésén, ahol épül a metro. Nemszky Gábor is megjelent a helyszínen, és próbált elmismásolni a történteket. De amit itt látunk, az egy annál jelentősen mértékű omlás, és valóban egy bányüregnek a beomlása. Aknasz latinán láthatjuk ezt a hatalmas kráterre emlékeztető formát. Ki tudja, hogy Aknasz latina az merre van? Kárpátalján található. A Tisza mellett van gyakorlatilag, és hatalmas só készleteket rejt itt a föld mélye. Ez van egyébként a település nevében is elrejtve. Mai napig is jelentős itt a magyar kisebbség, különben egy település egyharmada, de hát ki jelentik a magyarok. A só egyébként nem tartja tiszteletben az országhatárokat, illetve a Tiszát, ami ezen a helyen az országhatárt képezi. Tisza alatt átnyúlik a mélyben, jelenleg ugye Romániához tartozó területekre, és a települések is valaha összenőttek, Aknasz latina és Máramaros sziget, az emberek nagyon sokat jártak, keltek egyik településre a másikra, amíg ugye a határ őket elég drasztikusan el nem vágta egymástól. Na és miért fontos itt a só? Ezt a sót középkor óta bányásszák. Egy legenda kapcsolódik hozzá, ki az, aki hallott erről. Akárha itt járt, akárha Lengyelországban, a Vielicskai sóbányánál. Mindkét helyre érdemes elmenni. Itt szabadon lehet járni, kelni, illetve a jelenleg is félig meddig működő bányába lejutni. Vielicskán már nem működik a bánya, viszont jó pénzekért bárki lemehet oda, és nagyon látványos. Az történt, hogy negyedik Béla, amikor igyekezett a lányait feleségül adni, már aki ugye nem lett apáca, akkor keresett megfelelő férjeket a számára, és végül is úgy döntött, hogy Kingát, egy lengyel herceghez adja feleségül. És hát Kinga bánkódott, hogy neki el kell mennie Lengyelországba, és valami király ajándékot kért az apjától, és azt mondta az apja, hogy jó van, egy sóbányát adok neked. Elvitte őt ide Aknasz latinára, itt egy gyűrűt bedobtak a bányába, tehát ez már akkor működött, és ezt a gyűrűt aztán Lengyelországban, Krakóhoz közel a földből kifordították egy nagy sótömcs közepéből, a Vialéckai sóbányában, és hát ilyen formán ez a Vialéckai sóbánya Kingának a birtoka lett, vagy hát az ő hatáskörébe került. Tehát az Agnes-Szatinai bánya középkor óta működik, és erről vannak legendák, de mind a mai napig működő bánya. Ezeknél a mély bányáknál ugye mindenképpen föl kell térképezni, hogy a járatokat pontosan merre vezetik, kövessék a sónak, a só rétegeknek az irányát, illetve talán tanultuk is korábban a só tömzsöknek a kialakulását. Ugye só dómok hatalmasra felpúposodnak a só rétegeken lévő nyomás hatására. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül fejlődő bányáról van szó, amelynek bizonyos üregei senki nem ismeri. Tehát helyiek úgy mondják, hogy ilyen rabló bányászkodást is folytattak. Tehát a bányászok a saját szakállukra bementek bizonyos részekbe, és nincs igazán térkép. Tehát nem lehet tudni a település alatt pontosan merre mennek a bányajáratok. És ezek a bányajáratok részben az ismertek, részben azok, amikre nem is tudják, hogy hol voltak, ezek beszakadnak. És a beszakadás helyén egy nagy üreg keletkezik, és abban jön létre ez a talán 80 méter átmérőjű kráter, ami legalább 50-60 méter mély is. Ez jellemző általában sóra, hogy ilyen vonalkódszerűen csíkozott, ahogy a különböző módon szennyezett réteg váltogatják egymást. Amikor itt jártunk, a csatazaj is hallatszott az üregek mélyéből, tehát valahogy annak összekötetése volt a bánya ma is működő részeivel, és kiszólt onnét a csillétnek a csattogása, vagy hát pontosan nem tudjuk micsoda. Nyilván beereszkedni, de nem lehetett. Ez a tölcsérszerű forma egyre inkább szélesedik, és ez már tulajdonképpen a lejtős tömegmozgások miatt van, a kráter oldalán végbe menő csúszamlások miatt. Az előbb látott kráter az jó pár évtizede megvan már. Amit viszont itt látunk ezen a képen, ez a kis házik, ami félig megrodgyant, mellette pedig egy kis tavat látunk, benne mindenféle gerendák úszkálnak, vagy a következő képen ezt láthatjuk, eléggé szép szabályos kör alakú ez a mélyedés is, ott is egy ház félúton éppen megrekedt, már nem volt ideje becsúszni. Ez is ott van Agnes-Szatina település közepén, vagy idézőjelben zöld övezetében, ahová az emberek inkább ilyen kisebb házikókat húztak föl, kerteket művelnek, zöldséget termesztenek, és egyik évben elmentek, és vagy karácsony volt, vagy húsvét, nem emlékszem pontosan, elment a szentmisére az asszonyka, visszajött, és mesélte, hogy hát a háza félig már bele volt csúszva, elindultak a földmozgások. Tehát hál' Istennek éppen nem volt akkor ott senki, amikor ez történt, de elég látványos, drasztikus mozgás lehetett. Általában van egy ilyen hirtelen, ugye gyorsabb mozgás, de utána, amíg az oldalfalak stabilizálódnak, az eltarthat akár évekig is, és addig ismétlődik ez a mozgás. Vagy a bányajáratnak a további ágai felszakadnak, beomlanak, tehát tovább is harapozhat maga a nagy mélyedés. A legfőbb gond tényleg ebben az esetben az, hogy nem lehet tudni, hogy pontosan merre futnak a járatok. Itt látható a néni, az optimizmusnak a csúcsa. Ez a néni azután vette itt a kis telkét, hogy ott már volt egy gödör, de azt mondta, hogy egy élete egy halála, vesz egy kis házikot,
kis zöldségeket
termeszt, és bízik benne, hogy nem abba az irányba megy tovább az omlás. Azt mondta, hogy ha néhány évig már megvolt az a ház, akkor neki jó. Ezenek a tömegmozgásoknak az ismertető jegyei, akkor, ha ami nem annyira nyilvánvaló az omlás, mint az előző képeken láttuk, ilyen repedések, hasadékok megjelennek. Ugye a belső erőknél hallott fogalmakra visszautalva, hogy a feszültségtérről volt szó, itt kicsiben extenziós, tágulásos feszültségterek lépnek fel. Az anyag egy része elindulna, és akkor ott kis pici tenziós, széthúzási repedések, hasadékok keletkeznek. Nagyon fontos, hogy ezeket például pontosan mérjék, tágulnak-e, szűkülnek-e, stb. Mert ebből lehet következtetni arra, hogy ez a folyamat előre halad, növekszik, vagy éppen leáll. Napi hír, tényleg ezen a héten volt, hogy a Dunaszekcső közelében ott van egy óriási hegyoldal, amely vélhetőleg le fog szakadni. Ezek a repedések megjelentek, sőt kisebb süllyedések is már, és hát arra számítanak, hogy egy 400 ezer köbméternyi anyag az leválik majd a település oldalából, néhány házzal esetleg fenyegetve a település víztározóját. Ez is remek kísérőadás téma, ezt a napi hírekből kell összevadászni, hogy mi minden van ott, és előadni ennek akár a szociális következményeit. Na, tehát az eddig látott folyamatok, képek beszéltek a süllyedéses jellegű folyamatokról, és most áttérünk a lejtős tömegmozgásokra, ahol tehát a tömegmozgás valamilyen lejtőn játszódik le. Ezeket a fajta mozgásokat több csoportba lehet osztani. Magyarul 4 csoportot szoktak elkülöníteni. Ennek a háromszög alakú ábrának az egyik csúcsában láthatjuk a csúszamlásokat. A másik csúcsában láthatjuk a kúszásos vagy kúszás jellegű folyamatokat. És a felső csúcsán pedig a folyásos jellegű folyamatokat. Ezeknél a folyamatoknál a sebességben vannak nagy különbségek, meg a víztartalomban. A kúszásos folyamatok azok nagyon lassúak. Csúszamlásos folyamatok, illetve folyásos folyamatok általában elég gyorsak. Csúszamlásoknak vannak nagyon száraz változatai, amelyekhez nem nagyon kell víz, kőzet csúszamlás. És vannak olyan változatai, amelyeknél a víz már nagyon fontos, sárfolyások, illetve extrém módon a vízfolyásokat tünteti fel ez az ábra, amit már nem is tartunk lejtős tömegmozgásnak, hanem az már az erózió témaköre. A folyásos jellegű folyamatoknál a felszín, az anyagmozgásnak a felszíni része, az nagyon gyorsan megy, de az aljzatnak, folyóknál medernek, szálkőzetnek a surlódása nem elhanyagolható, az fékezi. Tehát a sebesség profil azt mutatja, hogy az aljzattal érintkező rész az lassabban megy, és egyre gyorsabb módon vándorol előre az anyag a lejtőn lefelé. Ez a természetes, vagy amit már bizonyára hidrológiából, vagy más tárgyakból is esetleg látható. A csúszamlásos folyamatok, azoknak az a lényege, hogy kialakul egy olyan csúszópálya, amelynek mentén az anyag folytonossága megszűnik, és többé-kevésbé egy tömbben, persze lehet, hogy darabokra törik közben, de elvileg, hogy többé-kevésbé egy tömbben lefelé vándorol, tehát egyforma sebessége van a felszínen lévő anyagnak is, meg ami lejjebb van. És a számokat, azokat én nagyon nehezen bírom megjegyezni, hiszen matematikus az minden számot azt már valami változóval jelöl, és a tényleges érteke nagyon ritkán izgatja csak. De mégis valami nagyságrendi képet kaphatunk ezeknek a folyamatoknak sebességéről, hogy mennyi anyagot mozgatnak meg. Tehát ha tömegmozgásos folyamatokról beszélünk, akkor fontos tisztázni, hogy milyen típusú folyamatról van szó, hogy milyen anyag vesz részt benne, mekkora tömegű anyag vesz részt benne, és milyen gyorsan zajlik a folyamat. Körülbelül ezek azok a fő kérdések, amelyeket általánosságban, illetve egy-egy konkrét forma kapcsán meg kell válaszolni. Nézzük akkor ezeknek a mozgásoknak a különböző típusait, illetve ígértem, hogy elmondom azt a négyes beosztást, ami a tankönyvben is szerepel. Az első csoport lesz az omlások csoportja, a második csoport a csúszamlások csoportja, a harmadik a kúszás, vagy kúszásos folyamatok csoportja, és végül a folyásos folyamatok csoportja. Nézzünk először néhány szép példát az omlásokra, melynek az a jellemzője, hogy a lezúduló anyag, leomló anyag pályának egy részét szabad eséssel teszi meg, igen meredek lejtőkön alakul ki, lezuhan a kő, egy kicsit gurul, csúszik esetleg a havon, de alapvetően nagy meredekség, nagy esésnél nagy energiával történik a folyamat, és a vízre, mint közegre, vagy szállító közegre szinte egyáltalán nincs szükség. Előkészítő szerepe persze azért lehet, de nincs rá szükség. Ezek az omlások lehetnek nagyméretűek, majd látunk arra is példát, meg lehetnek ilyen kicsi, epizódikus omlások, ami általában egyszerre kisebb károkat okoz, de így is lehet adott esetben tragikus kimenetelű. Lehullik csak egy-egy kő, beleesik a hóba és végigurul. Voltunk ilyen helyen terepgyakorlaton, táboroztunk, hogy lehetett hallani, meg látni, hogy a szemközti nagy sziklafalra ezek a kövek hullanak. Illetve nekem volt olyan évfolyamtársam, aki így halt meg. A Kaukázusban az Elbrusra igyekeztek, egy régi, már ledőlt háznak a romjainál aludtak, és jött egy nagy kő. Senki nem tudja, hogy mekkora kő volt, de közelükben nem volt sziklafal, messziről ilyen havon szánkázva valószínűleg úgy érkezett el hozzájuk, fejbe kolintotta őket, és tovább gurult. Kettőből az egyik túlélte, koponyasérülésekkel, és valahogy letámolygott a közeli felső menedékházig, másik meg sajnos meghalt. Tehát az ilyen látszólag veszélytelen kőomlásokat nagyon komolyan kell venni. Ezek mikor különösen veszélyesek? Leggyakrabban, vagy leginkább az olvadást követően. Ennek lehet egy napi ritmusa. Éjszakára ugye befagynak a repedésekben lévő kis vizek. És az oda cementálja azt a követ a sziklafalhoz. Nappal, ha jön a felmelegedés, elolvad a repedésekben lévő kis víz, megszűnik ez a jégcement, és a kő legurul. Tehát reggeltől délutánig általában egy ilyen erősödő kőpergéssel lehet számolni az ilyen helyeken. És ugyanúgy lehet ennek egy évszakos ciklusa, hogy tavasszal felerősödik ez a kőpergés. Sőt, lehet ennek akár egy éghajlati ciklusa is. Napjainkban mondanak ilyeneket, hogy az Alpokban számos helyen, ahol eddig a sziklákban lévő, komolyabb repedésekben lévő jég is hozzájárult a sziklafal stabilitásához, ott most ez kezd kiolvadni, és óriási tömbök hullanak le. A nagy meredekség az kell ez az omlásos típushoz. Ezért hát leginkább, vagy elsősorban nyilván magas hegységi területen találkozunk vele. És a magas hegységek földrajzában ez egy nagyon fontos fejezet, hogy ezeket pontosan tudják értelmezni, hogy a veszélyt rögtön fölismerjék. Részben a túrázóknak, de részben adott esetben az itt található településeknek is. Tehát Magyarországon a lejtős tömegmozgásokkal viszonylag kevés ember foglalkozik azért, de nemzetközi szinten nagyon fontos ez a témakör. Milyen formák alakulnak ki ennek az omlásnak az eredményeként? Lehet látni, Alpokban egy gyönyörű szép mészkő, fennsík, a Rax Alpnak az oldalában vagyunk, függőleges sziklafal. Lehet látni fönt egy nagy részt, ahonnan hiányzik az anyag. Ezt nevezik kőfülkének. Ugye ott a sziklafalba repedésével beszivárgó víz megfagyasztja aprózódást, tehát elsősorban fagy okozta aprózódásra kell gondolni, ami előkészíti az anyagot az omláshoz, és amikor a maradék kötőerő az kisebb, mint a kőzetnek a súlya, akkor elválik az anyag és elindul lefelé. Érdekes módon általában úgy alakul, hogy ilyen kialakulnak ilyen jellemző helyek, ilyen kőfülkék, amik gyakran talán kicsit ugye, kedveznek is a nedvességnek, hogy az megmaradjon az árnyékos részeiken, tehát ezek így elkezdenek befelé mélyülni. Az aljukon viszont összeszűkülnek, és van egy garat. Ugye ilyen garat van az ember torkában, a molnárok garatnak hívják azt a részt, ahová beöntik a lisztet, és szűk helyen átmegy a valom, a búzát beöntik, és a kövekre, ahol ráengedik, azt is garatnak nevezik. Tehát ez az összeszűkülő rész, ez a garat. És honnét ez a gravitációval vándorló kő, ez tovább gurul, és létrehoz egy kúpszerű formát, amit törmelékkúpnak nevezünk. Tehát kőfülke, garat, törmelékkúp, ez így az omlásos formáknak a szent háromsága. Legtöbb esetben ilyen szépen megjelenik egymás mellett. Akkor van egy hosszú, meredek sziklás, falas rész, akkor alatta ezek a törmelék kúpok egymás mellett közel vannak és összeolvadnak. És akkor már a felszínük nem is válik el annyira szép kúpossá, bár van ugye, hogy ezek az eredeti kúpformák ilyen kicsit hullámos felszínt hoznak létre, de van ugye, az egész teljesen egészségessé válik, és egy hosszú, viszonylag egyenes törmelék lejtő alakul ki. Az egymás mellett összenőtt törmelék kúpok, törmelék szoknyák, ezekből lesz a törmelék lejtő. Ez a magas hegységek jégformálta területén az egykori gleccservölgyek oldalában egészen mindennapos jelenségek. Ha a teljes lejtőt veszük figyelemre, akkor mit lehet látni, hogy milyen a lejtő alakja? Van egy függőleges rész, vagy közelfüggőleges rész, nagyon meredek rész. Van egy törés a lejtőben, a sziklafal alján, de utána megint eléggé egyenes, ami meg a törmelék lejtőnek a szöge. Az ilyeneket tört lejtőnek nevezik, tört lejtőnek hívják ezt a lejtőtípust. És az alsó rész lejtőszögét az határozza meg, hogy a kötőanyag nélküli kőzet törmelék, görgeteg, az mekkora szögben tud megállni. Ez függhet valamennyire a törmeléknek a méretéktől, ami milyen apróra esik szét, illetve a későbbiekben attól, hogy a növényzet ezt mennyire stabilizálja. Általában ilyen 40 fokosnál nem szokott több lenni, 35-40 fok közötti érték, amit így maximálisan ez el tud érni. Ami látszólag nem is olyan sok, mondjuk a fölötte lévő sziklafalhoz viszonyítjuk, de azért aki túrázott már ilyen helyen, az mit tapasztal, hogy milyen egy ilyen törmelék lejtőn fölmászni? Kinek van ilyen élmény? Ki az, aki már mászott föl ilyen törmelék lejtőn? Egy, kettő, három. És milyen volt azon fölmenni? Mitől volt nehéz? Tehát laza, tehát ha az ember föllép, akkor utána az rögtön vissza is csúszik vele. Ez jelzi azt, hogy ez egy pillanatnyi egyensúlyi helyzet, amit látunk. Tehát a kő éppen ott megállt, ahol egy picit megakadt, de ha már egy plusz súly, az ember súlya ránehezedik, akkor rögtön tovább gurul. Vagy fölülről jön újabb utánpótlás, az lejjebb nyomja. Tehát ez egy tipikus egyensúlyi lejtő, ami tehát a fölülről rájövő anyag és a gravitáció egyensúlyából alakul ki. Olyan helyen, ez már nem kapcsolódik szűkebben ide a törmelék lejtőkhöz, ahol mondjuk homokból alakul ki ilyen szimpla lejtő, ahol csak a saját súlya miatt áll meg. Az például sokkal kisebb lejtőszög, az ilyen 31-2 fokos, sivatagi formáknál, szél által kialakított formáknál majd lesz erről szó, gondoljunk egy pillanatra vissza erre a bizonyos lejtőszögre. A másik dolog, amit mondtam, a növényzet is szerepet játszhat. Itt lehet látni képen, hogy a növényzet egyes részein megtelepedett. Ugye füvek, illetve törpefenyő az, ami itt jellegzetes. A sokkal stabilabbá teszi, de hogyha fölülről jelentős újabb bomlások vannak, azok viszont meggátolják a növényzet kialakulását. A Durmitor-hegységből ez a napi kőzet omlást megfigyeltük. Egy kis piros házikó, ezt gondolom, hogy csak én látom. Ez olyan, mint a Katicok bogár a Kipkop mesekönyvben. És itt ezeken a falakon rendszeresek voltak az omlások. Itt van egy eltemetett gletszer, ami még úgy éppen van egy kis jégmagja. 2000 méter körüli magasságban, de eléggé délen, Dubrovnik közelében. És lehet látni itt is a nagy törmelék lejtőket, amik meghatározzák a völgynek a képét. Törmelék lejtők helyenként hihetetlen nagy méreteket ölthetnek, akár 1000 méteres hosszúságot is elérhetnek, de jellemzően csak ilyen 100 méter körüliek. Igen, szép törmelék lejtők vannak, ami a képen nem jön ki annyira jól, de a valóságban lenyűgöző, ha Ausztriából Szlovénia felé átmegyünk, Klagenfurtól délre, akkor a határ átkelő az egy alagút után van, illetve most már nincs átkelő se, de határtábla, és ott lehet látni ezeket a szép törmelyklejtőket. Melyik részén látjuk ennek a nyomait? Milyen nyomok vannak, amelyek az omlásra utalnak? Ugye meredek sziklafal, és még van-e még valami, ami ezt sugalná, hogy itt tényleg omlásról van szó. Itt hiányzik a növényzet, ugye nagyon meredek. Így van, tehát vegyük észre, legyen földrajzos a szemünk, hogy ezt a púpot is észreveszünk, nem csak azt az anyaghiányt. Ez a magaslat, ez nem egy külön kis gyűrődés, ami ezt itt létrehozta volna, vagy egy kemény réteg, hanem annyira közel van hozzá, és kapcsolódik hozzá, hogy ez nem lehet más nagyon, mint ennek a hegyomlásnak a törmelékanyaga. Mi az, ami pluszban hozzájárulhat még a hegyomláshoz? Vagy mitől következnek be egyáltalán ezek a hegyomlások? Ugye mondtam, hogy egyrészt aprózódás magas hegységekben elég intenzív, főleg a fagy általi aprózódás, meggyengíti a kötőerőt és elválik. Mi az, ami még kiválthat közvetlenül vagy közvetve ilyen hegyomlásokat? Így van, földrengések, pont itt ennél ez elég jó példa. Tudjuk, hogy a krími hegyvidék az napjainkban is elég jelentősen emelkedik, amit időnként földrengések kísérnek, és azokhoz kapcsolódhat ilyen. Aztán még milyen ötletünk van erre? Nagyobb viharok, amik egyrészt vizet adnak az egész rendszerhez. A víz helyenként ugye kimoshatja, meggyengítheti szintén a kötést, ahol már eleve nem túl erős. Illetve meglepő módon a villámlások, dörgéseknek a hanghulláma is már így a leomlás szélén álló sziklákat pusztulásba taszíthatnak. Jó, ezeket szerettem volna hallani, körülbelül el is hangzottak, amikre gondoltam. És néhány érdekesség kedvéért néhány ilyen szép törmelék lejtő. Egyesült Államok, ugye hol máshol lenne, kiket ábrázol? Amerikai elnököket, akiket ugye a sziklából kifaragtak, és ezennek a sziklának a tövében mit látunk? Egy hatalmas törmelékkúpot. Hatalmas törmelékkúpot láthatunk itt is. Ugye méreteiből azért érezzük, hogy nyilván a törmelékkúpot azt nem csak a szobrászok hagyták ott maguk után, hanem a szikláknak eleve volt egy ilyen nagy törmelékkúpja. Azt gondolnánk, hogy ilyen csak Amerikában lehetséges, de nem kell olyan messzire utaznunk, hogy egy hasonlót lássunk. Melyik országban lehet? Elolvassam a feliratát esetleg? Decebalus rex, dragon fecit. Na? Nem Olaszország? Valaki mondta már? Romániában van, így van. Decebalus Rex, Decebal király, ő volt a dákok nagy királya, azt jelenti a Decebal, hogy olyan erős, mint 10 ember. Még a rómaiakat is megverte, egy darabig, aztán őt verték meg, illetve hát öngyilkos lett, amikor látta, hogy
vereséget szenved.
És a Dunának a Vaskapui szorosa, illetve pontosabban a Kazán szorosa kijáratánál lehet látni, egy oldalvölgy mentén, ugyanígy kifaragták, és itt látjuk az alján ezt a szép törmeléklejtőt, ugye mindig keressük benne a geomorfógiát is. Ez a közelmúltban készült el, tehát ezt a rendszerváltás után kezdték csinálni.
A Dragán, aki itt
szerepel, megörökítve, az egy milliómos, román milliómos, és ő csináltatta ezt a szobrot a sziklából. Na ezzel aztán az omlásokat, törmelék lejtőket le is zárnánk, hogy rálépjünk a csúszamlások ingoványos mezeire. Ha most visszakanyarodnék az első háromszöges ábrához, akkor látnánk talán, hogy annak nagyjából a közepe táján helyezkedik el a csúszamlás, amit nem baj, hangul is megtanulunk, slide-nak neveznek, mert viszonylag ritkán használnak csak így önmagában slide-ként, hanem általában a földcsúszamlást mondanak, vagy az az, ami a közbeszédben gyakoribb, amit landslide-nak neveznek. Tehát landslide földcsúszamlást jelent, itt már a víztartalom is jelentős, tehát ezeknek a kialakulását segíti, hogyha víz átáztatja kőzeteket, talajt, máladékot, attól függ, milyen típusú csúszamlás, és viszonylag gyors mozgásról van szó, tehát ez szintén egy ilyen pillanatszerűen hirtelen bekövetkező esemény. Víz hatására valahol kialakul egy csúszópálya a kőzetben, és annak a mentén tényleg elválik az anyag, és lecsúszik, de már nem olyan nagyon meredek lejtőn, és inkább ilyen csúszós jellegű mozgása van, nem pedig legörög vagy lehullik, mint az omlásos folyamatoknál. Alapvetően két nagy csoportja van ezeknek a csúszamlásoknak. Az szerint, hogy ez a csúszópálya, ez eleve megvolt-e, vagy menet közben keletkezett? Amikor eleve megvan a csúszópálya, akkor azt mondjuk, hogy ez egy preformált csúszamlás.
Tehát van valami olyan kőzetréteg, amelynek a határán könnyen kialakul egy ilyen elválás, egy ilyen csúszópálya, egy sík, nem is mindig sík, ami mentén el tud csúszni. Tehát ez lehet egy olyan hely például, ahol van egy löszös anyag, azon keresztül szivárog a víz, alatta pedig agyag. Akkor az agyagnak a tetején kitűnő csúszópálya tud kialakulni. Lehet, hogy ez a csúszópálya nem egy réteghez kötődik, hanem egyszerűen van egy néhány méter, trópusokon esetleg 10 méteres nagyságrendű máladék, ami ugye egy ilyen lazább anyag, alatta pedig ott van a szálkőzet. Akkor a máladék és a szálkőzet határán kialakulhat ilyen csúszópálya, ezt nevezzük köpeny csúszamlásnak az ilyeneket. Ezek az adottságok elég jól feltérképezhetők. Csúszópálya általában valamilyen agyagos réteg lehet. Nem mindig, de az egy nagyon jellemző. Mert az agyag a víz hatására ugye megduzzad, és ilyen nagyon képlékenyé válik. De hisz ezt mindenki tudja, aki már kicsit agyagozott, sarazott a homokozóban. Ezek a helyek jól föltérképezhetők, meg kell nézni, hogy vannak-e ilyen rétegek, hogy azok a rétegek hogyan állnak.
Hogyha ezek a rétegek nem túl meredekek, akkor a fölötte lévő anyag meg tud csúszni viszonylag nagyobb mennyiségben. Ha ezek a rétegek viszonylag meredekek, párhuzamosak a lejtővel, igen kitűnő csúszópálya tud kialakulni, de a megcsúszó anyag talán nem olyan vastag, attól függ, hogy mekkora rétegekről van szó. Ha pedig ezek a rétegek közel függőlegesen állnak, akkor rajtuk nem annyira jellemző csúszamlások kialakulása.
csuszamlások másik nagy csoportját suvadásnak nevezzük, ahol tehát a csúszópálya az menet közben alakul ki. Homogén anyagról van szó, egynemű anyagról van szó. Átitatja a víz, úgy érzi, hogy valahogy le kell csúsznia, és hát menet közben, ahogy elkezd csúszni, úgy kialakul ez a csúszópálya. Ennek alapján aztán szebb szóval szingenetikusnak is nevezik, mert mit jelent az, hogy szingenetikus? Mit jelent? Ez egy görög eredetű szó. Mit jelent? Közben kialakuló, együtt kialakuló, így van, tehát, és a csúszópályára vonatkozik, csak az már nincs benne a névben. Tehát azt jelenti, hogy a csúszópálya a mozgással egy időben alakul ki. Tehát ezért szingenetikus csúszamlás, magyarul ezeket hívják suvadásnak. Itt az alsó képeken lehet ezeket látni, különböző mélységű csúszópályákkal. Ezeknél általában a csúszópálya nívelt jellegű. Az első kép szimbolikusan is talán arról a vidékről van, ahol Magyarország környezetében, tágabb környezetében nagyon sok ilyen csúszamlást lehet látni. Ez az erdélyi mezőség, illetve az erdélyi medencének a vidéke. A csúszamlások egyébként Csolnoki Jenő földrajz professzor írt nagyon sokat, aki Kolozsváron volt sokáig egyetemi tanár. Mik az első jelei a csúszamlásnak? Megjelennek a repedések, a gyeptakaró felszakadozik. Cserna völgyben járunk, Kárpátok déli részén, déli kanyarulatában, ahogy ilyen esős periódust követően egy dácsia, zöld dácsiát vettünk üldözőbe, aki brilliánsan kerülgeti az útra bekerülő anyagot. Mi persze nem rohanunk, hanem jó földrajzosként megállunk ezeken a helyeken, és megszemléljük a dolgot. Igyekeznek ugyan a falat védeni, az útnak a falát, tehát látjuk, hogy itt kibetonozták, itt meg ilyen rácsot tettek rá. De hát az égig ezt mégsem folytathatják, idézőjelben. Növényzet itt ezen részen is azért viszonylag hiányos, és viszonylag nagy területről megindult az anyag, de nem túl nagy mélységben, lecsúszott, és itt létrehozott egy ilyen kis törmelék kúpot, vagy csúszamlási nyelvet. Formára már tényleg valóban kicsit kúpszerű, de a csúszamlásokhoz kapcsolódó fölhalmozódási formát általában csúszamlás nyelvének nevezzük. Ha közelebbről megnézzük, hogy az anyag hogyan jön le, itt kibukkan egy pillanatra a szárkőzet, látjuk, hogy nem túl nagy a mélysége, tehát ez egy tipikus köpenycsúszamlás, amit itt látunk. Kőzettörmelék, fák, fatörzsek láthatók benne, illetve hát finom szemcsés anyag, ami messziről annyira nem jól látszik. Mi az, ami egy ilyen csúszamlás kialakulásához vezethet? Köpencsúszamlás esetében itt a víznek már elég fontos jelentősége van. Víz átitatja felszín közeli rétegeket, vagy a máladékot, akkor ez folyossá teszi. De van egy-két plusz dolog is. Plusz dolog lehet az, hogyha valamit megterhelünk fölülről. Plusz súlyt rakunk rá, házat építünk rá, az nyomja le a saját súlyával. Itt nem erről van szó, mert itt nem építettek rá házat. Viszont mi történhet akkor még? Hogyan bonthatjuk meg a lejtő egyensúlyát? Hogy az aljáról elveszünk valamit. Ha focistának kiírjuk az egyik lábát, akkor nagyobb eséllyel esik el, mint ha mind a két lábánál. Ha egy lejtőnek az alját elveszük, elbányásszuk, házkertet építünk, utat építünk, stb., akkor ott az alátámasztás meggyengül, és utána sokkal könnyebben lepusztul. Aztán, ha hiányzik a növényzet, az szintén súlyosbítja a helyzetet, mert a növényzet esők idején nagyon sokat visszatart, ki emlékszik rá hidrológiából, hogy ezt hogy hívtuk? Növényzet visszatartását. Intercepció, ez az. Hát erre nem emlékezni. Hát ez nagyon fontos. A Kisebb esőket nyáron szinte teljesen visszatartja a növényzet, de a nagyobb esőkből is akár harmadát megfoghatja. Tehát ez nem elhanyagolható, vagyis ahol az erdőt kiírtjuk, ott óhatatlanul felgyorsulnak az ilyen csuszamlási folyamatok. Csuszamlások királya idézőjelben, vagy legtipikusabb képviselője a sovadás, amely név szintén Csolnokitól származik, aki a közeli erdélyi vidékekről vette át ezt a nevet. Csuszamlásokra különösen jellemző az, hogy a csúszópálya ilyen szép ívelt, és ha csúszik le az anyag, egy kicsikét hátra dől közben. Tehát képzeljünk egy ilyen görbe csúszdát, csúszunk le, és akkor a végén kicsit így hanyat dőlünk. Ezért rotációs csuszamlásnak is nevezik. Rotációs csuszamlás. Emiatt menet közben egy kis hátradőlés miatt. Hogy olyan lejtőn, ahol gyakoriak, sűrűn előfordulnak a csuszamlások, ott az alsó részen ilyen hepehupás domborzat jelenik meg. Annyira jellemző ez a hepehupás domborzat, hogy ezt így is hívják. Hepe és hupa. Bizony, ez a hivatalos földrajzi elnevezés. Méghozzá, ezen a példán megnézzük, ott vajon melyik a mély és melyik a magas része ennek a csuszamlásnak, a hepe vagy a hupa? Miért a hepe a mély? Hol ismersz hepe tavat? Visegrádi hegységben sokat, így van. Ott vannak ilyenek, vulkáni közeteken. Tehát valóban így van, szerintem teljesen logikátlan, mert hát a hupa az mégiscsak mély hangrendű. Ennek ellenére a hepe a mély, és valóban úgy tudjuk megjegyezni, ha azt mondjuk, hogy hepetó. Itt ezek mögött, a buckák mögött kialakul egy kis mélyedés. És az föltörténetileg rövid ideig, de néhány évig, évtizedig elmocsarasodhatott, összegyűlik a víz, nincs lefolyása, tehát kis tó alakul ki benne, ez a hepetó. És ezek a buckák, ezek meg a hupák. Nyilván ilyen területen, ahol látjuk, hogy azért időnként esik az eső, a víz akármeddig nem fog itt megmaradni, tehát előbb-utóbb ennek a peremeit kis eróziós vízmosások felszakítják, vagy újabb csuszamlások következnek be, tehát a hepetavak nem hosszú életűek általában. Kivételesen előfordulhat, de nem jellemző. Mondtam, hogy Magyarországon ez kevésbé jelentős, de azért néhány példát lehet látni. Az egy szakadási fal, igen, hol a hepe? Így van, tehát itt ez a szakadási fal, itt van egy kis hepe mélyedés, ebben van is valami, mindjárt meglátjuk, hogy mi. És ezek pedig a kis kiálló buckák, ezek a hupák. Lefelé pedig ez a hullámos jelleg látszik, valameddig aztán már ugye vízfolyások megjelennek. Ez egy régi típusú domborzatmodell. Tehát ezek a lapos foltok, ezek nem valósak, ezek csak helytelen ábrázolás miatt vannak. Hol is járunk? Mohos, micsoda? Mohostó, kis Mohostó, nagy Mohostó. Hol lehet ez? Hol van Mohos? Van egy Mohos láp Erdélyben a Szent Anató mellett, de ez nem az. És vannak Mohos tavak Kelemér mellett. Ez a Putnoki dombságnak a része. Putnoktól kicsit északra. Hol is van Putnok? Ózd közelében, így van. Nagy csuszamlási karé. Ívelt szakadásfal, és mélyedések, és kisebb buckák, illetve onnét már a hátravágódó erózió nyomait, vízmosásokat lehet látni. Nagyon sok ilyen, elsőre nem könnyen fölismerhető csuszamlás van Magyarországon és a hegyek között. Ezek azok az elemek, amelyekről gyanakodnunk kell. Ha látunk egy ilyen nagy, ívelt, meredek falat, esetleg már benőtte a növényzet, mint itt is, esetleg még nem. Ha látunk az előterében egy mélyedést, ami a megmagyarázhatatlan, hogy miért van ott mélyedés, a mélyedés előtt még pedig kisebb halmok emelkednek, alatta pedig ilyen hepehupás hullámos felszín tovább a lejtő lefelé. Ilyenkor gyanakodhatunk, hogy esetleg csúszamlásnak a nyomát látjuk. Persze ez még nem feltétlenül elég a bizonyításhoz, de gyanúra okot adhat. De ezeket a dolgokat kell megkeresni, föltérképezni egy ilyen helyen. És akkor láttam, hogy az időnk az lassan lejáróban van. Köszönöm a figyelmet, jövő héten találkozunk.
Elhangzott Külső erők földrajza, tömegmozgások, Telbisz Tamás előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.